Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlölsége. Noha e világnak rajtad dühössége, de nem hagy szégyenben Krisztus ő felsége. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy, az Atya Istennél bizony te kedves vagy. Ő szent fia által, már te is fia vagy, minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. A Krisztus véréből igaz hittel észol, higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhozol. Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházat, miként a jó pásztor az ő juhocskáját. Valaki hallgatja a Krisztus mondását, viseli mindenkor szorgalmatos gondját. Siess most mi hozzád, Krisztus segély minket, a te szent igéddel növeljed hitünket, és te szent lelkeddel tartsd meg életünket, hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk azt Mikeás próféta könyve 7. részében, a 7. verstől a 9. versig a következőképpen. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem, ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Amen. Kedves testvérek, kedves igehallgató gyülekezet! Nem véletlenül olvastam föl a régi Károli fordításból ezt az igeszakaszt, mert így vésődött belé, és mert ebben annyira különlegesen és csodálatosan ott van az első mondatban, de én az Úrra nézek. És amikor készültem az ige hirdetésre, eszembe jutott, 20 évvel ezelőtt vitte el az Úristen közülünk Klucsik János bácsit, aki fiatal korától hívő ember volt, vegyész volt, és aztán már elég idősen végezte el a levelező teológiát, és a nagy lelkész hiány közepette diakónus lelkész lett. Nógrád megye egy eldugott falujában, Béren. és általa és nagyszerű bizonságtevő és hitoktató felesége által Isten bevitte oda a lelki ébredést. Emberek döntés elé kerültek, lelepleződtek a babonáik, mindaz a megkötözöttség, amiben voltak, és szembesültek Jézus Krisztussal, aki meg tud szabadítani, aki maga a világ világossága. És akkor még nem volt ennyire szigorúan a lelkészi nyugdíjkorhatár sem megállapítva, mint azóta. Szóval János bácsi 70 éves volt. 2000 nyarán járta végig a presbitereket, azon a szombat délutánon, aztán rosszul lett, bekerült a kórházba, és pár óra múlva meghalt. De a felesége újra meg újra fölemlegette, hogy még ott a kórházban szívinfarktust kapott, és emiatt kellett bekerülnie ugyanis. Amíg még magánál volt, ezt mondta neki, Verám, az Úrra néz. Az Úrra néz. Végrendeletszerűen ezt mondta. Az Úrra néz. Mert az a megoldás. Mindenben az a megoldás. Az Úrra nézni. Néhány nappal ezelőtt, október 22-én, az evangélikus iskolánkban, Nyíregyházán, Turóci Zoltán mellszobrát avathattuk föl. Egy volt tanítványa az iskolának készítette el ezt a szobrot. 9 éve viselheti Turóci Zoltán nevét az iskola. És ahogy a névfelvételkor, Isten úgy rendezte az emberi elgondolásokon keresztül is, hogy nekem kellett az igét hirdetni, most a szoboravatásnál is. Nekem kellett az igét hirdetni. És az ige ugyanaz volt, a zsidókhoz írt levél 12. részének az első 3 verse, mint akkor 9 évvel ezelőtt. Mi is, akiket a bizonságoknak akkora fellege vesz körül. Nézzünk fel Jézusra. Ezek a lényeges sorok abból az igéből. És elmondhattam, Turóci Zoltán Jézusra néző ember volt. Legyünk mi is azok. Ez a lényeg. Hogy te is elmondhast mindenféle helyzetben, veszedelem közepette is, akkor is, amikor bántanak, amikor ellenséges emberek gyűrűje vesz körül, elmondhast, de én az Úrra nézek. És elmondhast ezt főképpen akkor, amikor támad a lelkünk rettenetes ős ellensége a sátán. Ehhez az igéhez az az emlékem is kapcsolódik, és ez nem egyszerűen emlék. Néhány évvel ezelőtt, amikor egy fiatal hívő testvérünket nagyon megszorongatott vádolásaival a sátán, és egészen félelmetesen démoni befolyás alá került. És én ezt az igét olvashattam, és döbbenetes marad számomra, ahogy az őt befolyása alatt tartó idegen léleknek a rettegése kiült ennek a fiatal embernek az arcára, amikor elkezdtem az igét olvasni. Pedig csak egyszerűen olvastam az igét. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Igen, aki meg tud szabadítani. Nem csak a külső ellenségektől, mint Mikeás korában, ami azonos Ézsaiás korával, az asszír ellenségtől. Meg tud szabadítani nem csak azoktól az ellenségektől, akik azért haragusznak rám, mert az Isten igéjével szembesítem őket, és a bűneikből megtérésre hívom őket, mint ahogy Mikeásnak is ezt kellett tennie Ézsaiással együtt, hanem meg tud szabadítani a lelkünk ellenségétől. Szorongat az ellenség? Félelmetes a szorítása? De az Úr előtt az ellenségnek kell megrettennie. Mondom, döbbenetes marad számomra. Ha visszagondolok, és szinte szemem előtt látom, hogy az nem annak a fiatalembernek az eltorzult arca volt, hanem az őt befolyása alatt tartani akaró idegen léleknek a rettegése, a rettenete az igétől, az igében jelenlevő Úrtól. De én az Úrra nézek, bár csak elmondhatná mindegyikünk. Várom az én szabadításom Istenét, vágyódó, óhajtozó várakozással. Nem tétlen várakozás ez, hanem feszült várakozás. Nem beletörődő várakozás, hogy hát majd lesz valahogy. Ő rá várok. Az én szabadító Uramra, szabadításom Isteneként. Várom őt. Meghallgat engem az én Istenem. És egyszerre csak a retteneten áttör a bizonyosság. A meggyötört szívnek, a sokféle ellenséges emberi és ördögi támadás által meggyötört szívnek, a hívő bizonyossága, hogy meghallgat engem. Ő nem fog cserben hagyni. Egy másik hívő fiatalembert nagy-nagy betegségen, műtétek során vitt keresztül az Úr. Sokszor kétséges volt, hogy ez a 15-16 éves fiú életben maradhat-e. Ez az elmúlt hónapokban volt. A pszichológus csodálkozott azon, hogy ez a fiú viseli mindezt. És olyan jó volt egy igéslapon beküldeni hozzá a kórházba a keresztelési igéjét, meg a konfirmációi igéjét. Már akkor Isten ezeket az igéket hirdettette számára. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Ez volt a keresztelési igéje. És a konfirmációi, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Örült neki. Ágyhoz kötötten is. Meghallgat engem az én Istenem. Mikeás prófétának is ez volt a bizonyossága. Isten nem fog elutasítani, ha őszintén hozzáfordulok. Akárhogy támad az ellenség, és a legrettenetesebb a lelkünk ellenségenek a támadásai között az, amikor vádol. Ezt nagyon meg kell tanulnunk, nem az eszünkkel csupán, hogy meg tudjuk különböztetni. Isten ítél az ő igéjével, hogy amit megítélt, azt én megvallhassam bűnbánatban, és ő megszabadít tőle. Ezzel szemben a sátán vádol. Vádol a már rég megbánt és elhagyott bűneimmel is. Vádol azzal is, ami csak az ő kísértése volt. Akkor is, ha nem egyhetett meg vele. Vádol. És a kétségbeesés örvényébe akar nyomni. És mégis azt lehet vele szemben megvallani. Ne örülj ellenségem. Még ha jogosan vádol is. És Isten előtt vádol. A tényleges bűneimmel. Elestem ugyan, de fölkelek. Nem a saját erőmmel. Júda országa sem a saját erejével tudott fölkelni az asszírok ellen, amikor Isten rábocsátotta nem csak Észak-Izraelre az asszír hódítókat, hanem Jeruzsálem kapuiig jutottak a hódítók. Úgy, ahogy Mikeás prófétának is szólnia kellett erről, hogy a nép bűnei miatt és a királyi ház bűnei miatt történt ez. És ahogy Ézsaiásnak is szólnia kellett erről. Nem a saját erejükkel állhattak meg, hanem mert Ezékiás az Úr előtt kiterítette azt a levelet, azt a fenyegető levelet, amit az asszírok küldtek, és őszintén esedezett az Úrhoz. Az ország nagy részét elpusztították az asszírok, de Jeruzsálemet akkor nem foglalhatták el. Majd azt a babiloniak foglalják el. 101 néhány évvel később. Mikeás erről is szólt előre. Amikor Jeremiás prófétának kell hirdetnie, hogy ne bízzatok hazug beszédekben, hogy az Úr temploma van itt. Mert ha ti rablók barlangjává tettétek, majd Isten is annak nézi, az Istentől elrabolt életeteket egy vallásos fedéssel akarjátok bebiztosítani az Istennel szemben, akkor hiába jártok a templomba, és hiába bíztok a templomban. Amikor Jeremiásnak ezeket el kell mondania, és a proféták meg a papok akarják őt megöletni, akkor fölállnak a vének, és elmondják, hogy Ezékiás király idejében Mikeás is azt profétálta, hogy a Siont fölszántják, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. De Ezékiás félte az Urat, és nem ölte meg. Nem kell megölni ezt az embert, mert a mi Istenünknek, az Úrnak az igéjét hirdeti nekünk. Jó 100 évvel Mikeás szolgálata után, Jeremiás esetében ugye a vének emlékeznek arra, ami az Úr igéje volt. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, nem a magam erejéből. Hát még ha nem külső veszedelem fenyeget, hanem az ördögi támadás. Mégis lehet ezt mondani? Akkor is, ha valóban elestem, valóban elbuktam, hogy felkelek? Igen, az Úr kegyelmében bizakodva lehet mondani. Mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Lehet, hogy rám borul a sötétség, mint egy börtön, de az én Istenem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Mai útmutató beli ige. Egész pontosan az eredeti szöveg szerint megvilágítja a sötétségemet. És akkor egyszerre már nincs sötét. Ha Isten hűsége és kegyelme világít be a szívembe, akkor onnan szűnnie kell, tűnnie kell a sötétségnek. Miközben elismeri a próféta, és elismeri az Isten előtt megalázkodó, hívő ember és nép, az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Látjuk mi ezt, amikor így van? Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. És ő tudja megmutatni azt is, hogy mi a bűnöm. És sok szorongatás az életünkben emiatt van. A bűneink következménye. Megállít az Isten. És az ember érzékeli, hogy miért történt ez. Ha őszinte a lelki ismeretében. Ismerős ez számotokra? Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. A bűnre Istennek nem lehet más a válasza, mint az ő haragja. De nem akarja a bűnös halálát, vesztét, hanem hogy megtérjen és éljen. És megint ott a bizonyosság, hogy ő leperli peremet. Leperli velem, amit le kell perelnie az életemben. Ami neki nem tetszik. A gondolataimban, a vágyaimban, a tetteimben, a szavaimban, az életfolytatásomban leperli. De nálam mire megy ki ez a per? Arra, amiről Ézsaiás Mikeás kortársa így szólhatott, hogy azt mondja az Úr, no, értek, törvénykezzünk. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, ha olyanok, mint a karmazsin, fehérek lesznek, mint a gyapjú. Istennél ez a per arra megy ki, hogy megbocsáthasson, hogy megtisztíthasson, és így szabadítson meg. Leperli peremet, meghozza ítéletemet. Igen, a bűnömet elítéli, de ha én Istennek ezt az ítéletét elfogadom, bűnbánatban, bűnvallásban, az ő bocsánatával megtisztít minden bűnömből, kivisz a világosságra, nem kell rabnak maradnom, nem kell a sötétségben maradnom, meglátom az ő igazságát. Nekem nem marad semmi saját igazságom, de reám teríti az ő igazságát, megigazító, helyreállító igazságát, mint palástot. Hát erről beszélt Luther is, amikor már 1516-ban egy szerzetes társának leírta, hogy ne a magad cselekedeteiben bizakodj, hanem kétségbe esvén önmagad felett, ezt mondd az Úrnak, Jézusnak. Úr Jézus, Te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltál. Nincs saját igazságunk, az nem lehet. És mégsem kell, hogy az ördög a vádolásaival a végső elkeseredésbe és a kárhozatba döntsön. Mert ha elfogadom az Isten ítéletét, megszabadít az ellenség rettenetes támadásától és vádolásától maga az Isten. Haragját kell hordoznom, míg leperli peremet. Van úgy, hogy ez egy röviden, van úgy, hogy hosszabb időszak, meghozza ítéletemet. Azt én elfogadom tőle, és ő fölment. A megigazulás, ez a fölmentés. A megigazulás, a bűnbocsánat. Ahogy az Isten bocsát meg, igen, az új szövetségben ez csodálatosan így ragyog, hogy Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért. És bocsánatával szabadít meg bűnnek és sátánnak hatalmából. És majd megszabadít a halálból is. Mint utolsó ellenség töröltetik el majd a halál. Jó, ezt az ígéretet is fölvillantani most az igéből. Az Úrra néz. Ahogy Klucsik János bácsi mondta utolsó óráiban. Az Úrra néz. És bárcsak lenne mindegyikünknek őszinte, a Szentlélektől munkált hitből fakadó vallomása már, de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Amen. Imádkozzon. Köszönjük igédet, mindenható Úristen. Köszönjük, hogy te magad emeled igéd által a tekintetünket föl te hozzád. Hadd emeljük a szívünket hozzád. Azaz, hogy engedjük, hogy te emeld magadhoz. Köszönjük, hogy reát tekinthetünk az igében. Testi szemeink nem láthatnak, azt ki se bírnánk most még. De az igében megláttatod magadat, te a hűséges, a szent és kegyelmes Isten. Megláttatod magadat Jézus Krisztusban, a te szent fiadban, akit megváltónkká tettél. Igen. Ő elhordozta bűneink büntetését, és megtörte a sátán erejét és minden vádolását. Amikor te perelsz velünk, mert vétkeztünk ellened, ez mindig arra megy ki, hogy mi elfogadjuk ítéletedet, megalázkodjunk előtted, a Szent Isten előtt, és bocsánatod által megszabaduljunk az ellenség minden nyomásától, szörnyű, megfélemlítő támadásától, és a világosságban, szereteted éltető világosságában éljünk. Szabadításunk Istene vagy. Köszönjük, hogy így ismerteted meg magadat velünk. Kérünk, így ismertesd meg még sokakkal magadat ezekben a vészes időkben is. Amikor tombol a járvány, amikor annyiféle veszedelem van ebben a világban, könyörgünk szenvedő és üldözött testvéreinkért is, akik várják a te szabadításodat. Vigasztald meg és erősítsd meg, és tedd győztessé őket. Mutasd meg a te igazságodat, kegyelmed megigazító igazságát mindenfelé, nálunk is és még sokaknak szerte a földön. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Csak egész röviden mondok néhány hirdetnivalót itt a nagykálói testvéreknek. Reménység szerint 2 hét múlva is el akarok jönni. Az Úristen készítse el. És ő szabadítson föl minket ennek a járványnak a szorításából és nyomásából.